Határozzuk meg az alábbi tartó igénybevételi ábráit. Az igénybevételi ábrák meghatározásához szükségünk van a támaszerők ismeretére. Ezt az eddigiekben megtanult módon kiszámítottuk, és külön számítás nélkül itt közöltük. A megkapott eredményeket vázoljuk fel a kiindulási ábrákon. Van egy fölfelé mutató AZ-erőnk, illetve egy fölfelé mutató B-erőnk, mivel nincs X irányú terhelésünk, ezáltal az AX nulla értékű. Az igénybevételek, vagy más néven belső erők, mindig egy választott keresztmetszethez hozzárendelt adatokat jelentenek. Tehát a keresztmetszeteknek vannak igénybevételei. Mit értünk pontosabban igénybevételek alatt? A vizsgált keresztmetszetünknél elvágjuk képzeletben a tartónkat, ezáltal a keresztmetszet bal, illetve jobb oldalára eső tartó részünk között megszüntetjük az anyagi kapcsolatot. Ezután a keresztmetszettől jobbra eső tartó rész egyensúlyát vizsgálva rájöhetünk arra, hogy megszűnt az egyensúly, hiszen leszakítottuk a baloldali tartó részünket, tehát az egyensúlyhoz hiányoznak a balra eső erőink. Ennek érdekében, hogy az egyensúly továbbra is létre tudjon jönni, pótolnunk kell a keresztmetszettől balra eső erőhatásokat, vagyis a keresztmetszettől balra eső tartó részen lévő erők eredőjét kell meghatároznunk, amelyet redukálunk a keresztmetszet súlypontjában, és ezáltal létesítünk továbbra is egyensúlyt a jobb oldali tartó részünkön. Picit pontosabban, a balról meghatározott eredőnknek a keresztmetszet síkjába eső, a keresztmetszet síkjára merőleges erőkomponenseire vagyunk kíváncsiak, illetve a keresztmetszet súlypontjára vonatkozó nyomatékára. Ehhez készítsünk egy segédábrát, tehát van egy jobb oldali tartó részünk, van a vizsgált keresztmetszetünk, a leszakított baloldali tartó részről összegezzük az erőhatásainkat, amelyeket redukálunk a keresztmetszet súlypontjára, illetve ezt úgy végezzük el, hogy rögtön a keresztmetszet síkjába és a keresztmetszet síkjára merőleges erőkomponenseket határozok meg, illetve a súlypontra működő nyomatékot. Ebben az ábrában határozzuk meg az előjel szabályunkat. A keresztmetszet síkjára merőleges erő esetében a kifelé mutató erőt, a húzó erőt minősítjük pozitívnak. Ezt az erőt normál erőnek fogjuk hívni, hiszen a keresztmetszet normálisába esik. Minden esetben egy húzó vagy nyomó erőről van szó, a húzót minősítjük pozitívnak. A keresztmetszet síkjába eső erő esetében ez lesz a pozitív irányunk, őt nyíró erőnek, vagy más néven tangenciális erőnek hívjuk, T-vel fogjuk jelölni, valamint a nyomatékok esetében pedig az órában megegyező irányt fogjuk pozitívnak minősíteni. Tehát ezek a pluszos előjeleink. Az így kapott koordinátorrendszerünk egy lokális koordinátorrendszer, tehát ez mindig a tartó tengelyvonalához van igazítva, pontosabban a tengelyvonalra merőleges keresztmetszethez van igazítva. Tehát ha változik a tengelyvonalunk, illetve a keresztmetszetünk állása, akkor vele együtt változik a koordinátorrendszerünk állása is. Kezdjük a megoldásunkat a normál erő ábrával, ami azt jelenti, hogy a keresztmetszet síkjára merőleges erőket, ebben az esetben vízszintes erőket fogunk végig keresni. Érdemes a megoldást mindig valamelyik tartószélről elkezdeni. Kezdjük az A ponttól. Mindig azt fogjuk vizsgálni, hogy az adott keresztmetszettől balra eső tartó részen milyen erőhatásaink vannak, és annak milyen számunkra fontos komponens se adódik a keresztmetszet vonatkozásában. Az A pontot nem előzi meg semmilyen erőhatás, tehát a nullából indulunk. Keresztmetszetünket egyre rakosgatjuk jobbra, és vizsgáljuk, hogy tőle balra milyen normál igénybevétellel találkozunk, jelen esetben, tehát vízszintes erővel, és azt láthatjuk, hogy egyre jobbra rakva a keresztmetszetünket, nem előzi meg balról semmiféle vízszintes irányú erő ezt a keresztmetszetet, és végighúzhatjuk a tartó teljes hosszán így a keresztmetszetet, nem találkozunk végig normál erővel, tehát ezt jelölve ideérünk egy nullát az kiindulási vonalunkra, tehát ebben a feladatban ennél a tartónál nincsen normál igénybevétel, nincs tengelyirányú erő egyik keresztmetszetben sem. Következő ábránk a nyírúerő ábra, itt tengelyre merőleges erőket fogunk vizsgálni, megint kezdjük az A ponttól a vizsgálódást, megint a tartó szélén nullából indulunk, hiszen nincsen olyan erő, ami ezt a pontot megelőzné, utána helyezem a keresztmetszetemet megint csak egyre jobbra, és megint azt vizsgálom, hogy a keresztmetszető balra eső tartó részen milyen nyírúerőket tudok összegezni. Itt rögtön az első keresztmetszetünkben találkozhatunk az AZ erővel, amely nyírúerőnek minősül. Az állása alapján látjuk, hogy fölfelé mutatott plusz előjelűnek fog számítani, tehát a nullával itt rögtön akkor elindulunk egy plusz 8-as értékkel. Utána húzzuk jobbra a keresztmetszetünket, a további keresztmetszetekben egészen idáig továbbra is a 8-as erőértéket tudom tőle balra lévő tartórészen összegezni, vagyis amíg új erőt nem tapasztalunk, új hatás nem lép be, addig tartjuk ezt a 8-as értéket egy konstans függvény szerint. Ebben a pontban belép egy következő nyírúerőnek minősíthető erő, egy lefelé mutató 10-es nagyságú erő, tehát egy mínusz 10-es nyírúerőérték, amely az eddigi 8-as nyírúerőnket mínusz 10-zel fogja megváltoztatni, vagyis a plusz 8-unkat mínusz 2-re fogja átalakítani. Utána tovább haladva megint nem tapasztalok egészen az F2 erőig új erőt, tehát tartom ezt a mínusz 2-es értéket eddig a pontig, itt belép az F2 erő, ami megint csak nyírúerőnek minősül, lefelé mutat negatív állásúnak, állapíthatjuk meg 16-os a nagysága, tehát a mínusz 2-nket mínusz 16-tal fogja megváltoztatni, vagyis fölugrik az ábránk mínusz 18-ra. Megint haladhatunk tovább, egészen a B támaszig, ott fog belépni a következő nyíróhatásunk, 30 kN-os nagysággal fölfelé mutat, tehát pozitívnak minősítjük, vagyis a mínusz 18-unkat plusz 30-szal fogja megváltoztatni, tehát egy 30-as ugrást eszközölünk itt, és ez azt jelenti, hogy 12-re fog megváltozni az értékünk. Haladunk megint csak tovább, rakosgatjuk egyre jobbra a keresztmetszetünket egészen a tartó végéig, ahol egy lefelé mutató 12-es erőnk van, negatív állásúnak minősítjük, tehát a plusz 12-nket mínusz 12-vel változtatja meg, és a végén így kialakul a nulla érték, ami nagyon fontos, hiszen a tartó végén már összegeztük az összes erőhatásunkat, és természetesen azokat összegezve, hogy az egyensúlynak működnie kell, vagyis minden erőt összeadva ilyen irányban vissza kell kapnunk a nullát, ha ez nem jön így ki, akkor valamilyen hibát vétettünk valahol a számításban vagy az ábrázolásban. Megvan a nyírúerő ábránk is, nézzük az utolsó nyomatéki ábránkat. Úgy általánosan kijelenthető, hogy koncentrált erők esetében a nyomaték az egy erő és egy a vizsgálandó pontig mért kar szorzatából adódik. Itt is hasonlóan kell gondolkodnunk, a kart minden esetben a kérdéses keresztmetszet súlypontjáig kell mérnünk. Ha az A pontból indulok, tőle balról vizsgálódva nem találkozunk semmilyen olyan hatással, ami nyomatékot keltene, tehát megint csak a nullából indul az ábránk, és utána pedig, hogy rakjuk egyre jobbra a vizsgált keresztmetszetünket, azt tapasztalhatjuk, hogy elkezd forgatni az AZ erő, és ahogy haladunk jobbra a keresztmetszetünkkel, egyre nagyobb karral, egyenes arányosan nőni fog a nyomatéka az AZ erőnek, minél távolabb helyezzük a keresztmetszetünket, egészen ez a változás az F1-es erő támadáspontjáig így fog zajlódni. Tehát akkor nullából indulunk, számítsuk ki az F1-es erő támadáspontja alatt mekkora nyomatékkal van dolgunk, tehát itt felveszünk képzeletben egy keresztmetszetet, tőle balról összegezzük a erőhatásaink nyomatékát a vizsgált keresztmetszet súlypontjára, azt tapasztalhatjuk, hogy az AZ fog forgatni 2 méteres karral, vagyis egy 8-as erő forgat 2 méterrel, az 16 kN lesz, órában megegyező irányban kerülni meg ezt a keresztmetszetet, tehát akkor a előjel szabályunknak megfelelően ez pozitívnak fog minősülni, tehát itt van egy plusz 16-os érték. És ahogyan az előbb megállapítottuk, a két pont között, tehát a 0 és a 16 között pedig lineáris átmenet lesz, hiszen ahogy jobbra haladtunk, egyenes arányosan nőtt a nyomatékunk a távolság növekedésével, tehát egy lineáris átmenet rajzolhatunk. Írjuk le ennek a számítását, tehát első keresztmetszetben vagyok, az F1 alatt, jelöljük ezt itt is, számítsuk ki az MK1 nyomatékot, tehát K1-es első keresztmetszetünk nyomatéka balról számolva, ezt is jelöljük egy B betűvel, és ugye azt számítottuk ki, hogy a 8 kN-os erő 2 méteres karral forgatott pozitív irányban, tehát 8×2, vagyis 16 kN-t kaptunk. És egy ilyen forgatásunk van. Fontos megemlíteni azt is, hogy a nyomatékok előjele ez alapján, az előjel szabály alapján is megállapítható, illetve fontos szabály az, hogy a nyomatékok mindig az úgynevezett húzott oldalon fognak ábrázolásra kerülni, vagyis, ha itt elképzeljük a keresztmetszetünket, akkor belátható az, hogy ez a nyomaték a keresztmetszet alsó felét húzni szeretné, a felső felét nyomni szeretné, mivel a húzás az alsó felén alakult ki, ezért az ábránkban lefelé kell mérnünk a megkapott nyomatéki értékünket, tehát akár a koordináta rendszerünk előjel szabálya nélkül is a húzott oldalas összefüggésünkkel meg tudjuk rajzolni a nyomatékunknak a helyét. Érdemes a mechanikai szabályon felül még egy matematikai szabályt is észrevennünk, mégpedig azt, hogy a nyomaték ábra és a nyílóerő ábra differenciálisan összefügg, ami azt jelenti, hogy a nyomaték ábránk meredekségét a nyílóerő ábra szolgáltatja, vagyis a nyomaték ábránk első derivátja a nyílóerő függvénye lesz. Azt mondtuk, hogy az ő meredekségét ezen ábra szolgáltatja, határozzuk meg akkor ennek a vonalnak a meredekségét. Ő 16-ot emelkedett, 2 méteres hosszon, vagyis ha 16-ot elosztom 2-vel, akkor meg is van a ábra részünk meredeksége, ami nem más, mint 8, és a fölötte lévő nyílóerő értékünk valóban 8-as. Ha fölfelé deriválással kapcsolatos összefüggést állapítottunk meg, akkor lefelé tekintve pedig egy integrálási összefüggésünk lesz, vagyis a nyílóerő ábrám esetében, ha egy határozott integrált számítok ki két keresztmetszet között, ami nem jelent mást, mint ezen két keresztmetszet között állapítsuk meg a nyílóerő ábránk területét, akkor az ugyanezen két keresztmetszet között megadja a nyomatéki változás mértékét. Nézzük akkor, hogy ez teljesül-e. Ezen két keresztmetszet között a nyílóerő ábránk területe 8×2, vagyis 16. Ugyanezen két pont között 16-nak kell lenni a nyomaték változásának, a nullából 16-ra nőtt a nyomatékunk, tehát ez ennek a szabálynak is megfelel. Illetve a nyomatékábránk alakja is megállapítható ezen differenciális összefüggés következtében, hiszen hogyha ő egy lineáris ábra, akkor fölötte ugye a elsőfokú függvény vagyis a lineáris ábránk derivátjának egy konstans függvénynek kell szerepelnie, tehát ha azt látom, hogy a nyílóerő ábrám végig konstans függvényekből áll, akkor biztos lehetek abban, hogy a nyomatéki ábrám is minden szakaszon egyenesekből fog fölépülni. Menjünk tovább. Ha tovább haladok a keresztmetszetemmel, akkor ezek után már nem csak az azi erő fog forgatni, hanem ellentétes irányban elkezdi az ő nyomatékát csökkenteni az F1 nyomatéka, de ő is egy lineáris viselkedés mutat, hiszen minél távolabb haladok a keresztmetszetemmel a F1 hatásvonalától, egyenes arányosan egyre nagyobb nyomatékot fog adni ez az erő is. Tehát számítsuk ki akkor a kettes pontban, az F2-es erő hatásvonal alatt, ti keresztmetszetben, hogy mekkora lesz a nyomatékunk balról, összegezve ezeket. Tehát kettes keresztmetszet, MK2 balról egyenlő, a K2-es keresztmetszettől balra lévő tartó részen lévő erők nyomatéka, pedig egyszer az AZ nyomatékából áll, ami 8x4 méter, illetve az F1 nyomatékából, ami 10x2 méter, de már mínusz irányban forgatva, tehát mínusz 10x2. Ha ezt kiszámítjuk, akkor ez plusz 12 kN lesz, tehát akkor tudjuk, hogy itt egy 12-es nyomatékunk van, illetve mivel plusz megoldást kaptunk, látjuk, hogy a nyomatékunk megint akkor a keresztmetszet alsó felét fogja húzni, a felsőt nyomni, a nyomatékoknak mindig a húzott oldalon kell szerepelnie, tehát az alulhúzás miatt megint lefelé rajzoltuk akkor ezt a 12-t, tehát egyrészt a koordinátarendszer alapján, egyrészt a húzott oldali szabályunk alapján is az adódott, hogy lefelé kell mérnünk a 12-t. Kössük össze, akkor megint egy egyenessé lesz a két értéket. Újra ellenőrizzünk a meredekség alapján, ez 16, ez 12, vonjuk ki egymásból őket, akkor 4-et kapunk, tehát 4-et emelkedett a vonalunk 2 méteren, a 4-et osszuk le a 2-vel, 2-t fogunk visszakapni, fölötte lévő nyíróerő ábra értékem valóban 2. Végezzük el ezt a műveletet ellentett irányban, tehát számítsuk ki ezen a szakaszon a nyíróerő ábránk területét, ellenőrzésképpen 2 méter szor 2 kilonyútonos nagyság, vagyis a területem 4, akkor ez azt jelenti, hogy ezen két pont között 4-nek kell lennie a nyomatéki változásnak, valóban 16-ból. Ha 12-t levonom, tényleg 4-et változik a nyomatékunk. Az alakbeli összefüggést is leellenőrizhetjük lineáris ábra, fölötte akkor konstansnak kell lennie, hiszen a első fokú függvényünk deriváltja egy konstans függvény. Érdemes észrevenni azt is, hogy itt egy előjelváltás történt a nyíróerő ábránkban, és ez azt vonzotta magával, hogy a nyomatéki ábránban egy lokális szélső érték alakult ki, hiszen megváltozott a meredekségünk iránya, amellyel ugye a nyíróerő ábra értéke függ össze, tehát ha a nyíróerő ábrám értékének előjele megváltozik, akkor a másik ábránkban, nyomatéki ábránkban a meredekségünk előjele fog megváltozni, vagyis egy lefelé tartó ábrából felfelé tartó ábrát fogunk kapni, ezáltal pedig az előjelváltás helyénél egy szélső érték fog kialakulni. Ennek alapján találjuk ki, hogy körülbelül milyen ábra szakaszra számíthatunk a következő szakaszunkon. Nem fog megváltozni az előjelünk, tehát továbbra is felfelé fog tartani a nyomatékábrám, de itt egy hirtelen növekménye van a nyíróerőábrámnak, ezáltal akkor itt a meredekségünknek kell hirtelen megnőnie, tehát egy felfelé tartó, de az előzőekhez képest egy sokkal meredekebben haladó lineáris vonalat kell kapnunk. Akkor a következő keresztmetszetünk legyen a B támasz fölötti keresztmetszet, ahol vizsgálódunk, vagyis B keresztmetszet, MK, B keresztmetszet balról vizsgálva. Ha ezt tesszük, akkor tőle balra forgat az AZ, az F1 és az F2-es erő, az AZ 8 kN szorozva 6 méterrel, az F1-es erő mínusz irányba forgat a B körül 4 méterrel, vagyis mínusz 10×4, az F2 is mínusz irányba forgat 2 méterrel. 24 kN métert fogunk kapni, de most már negatív előjellel, tehát egy ilyen forgatású nyomaték adódott, azaz ez a nyomaték már a felső felét fogja húzni a keresztmetszetünknek, tehát fölfelé kell rajzolnunk ezt a 24-et, illetve az előjel szabályunk alapján is az adódik, hogy mínusz irányban kell őt fölmérnünk. Érdekességképpen megemlíthető az, hogy számolhatunk jobbról is bármelyik esetben, tehát hogyha a B keresztmetszet vonatkozásában jobbról számolunk, akkor úgy kell gondolkodnunk, hogy a keresztmetszettől jobbra lévő tartó részről összegezzük az erőhatások nyomatékát a keresztmetszet súlypontjára, és belátható, hogy így jóval egyszerűbb dolgunk van, viszont ebben az esetben egy jobb oldali előjel szabályt kell alkalmaznunk, ami az előzőnek az ellentétje lesz. Tehát ebben az esetben ez a pozitív normál erőnk, ez a pozitív nyíróerőnk, és a nyomaték pedig ennek a nyomatéknak az ellentétje lesz. Tehát egy ilyen forgatású nyomatékot minősítünk, az órával ellenkező forgatásút pozitívnak. Ennek megfelelően a keresztmetszetünktől jobbra a 12 kN forgat 2 méterrel. Jobbról határoztuk meg a megoldást, jobb oldali előjel szabály alapján ez mínusznak fog minősülni, vagyis ez alapján is mínusz 24 kN-métert kapunk egy ilyen forgatással, és belátható, hogy ebben az esetben is ez a nyomaték a felső felét húzza a keresztmetszetnek, tehát valóban itt is azt kapom, hogy fölfelé kell rajzolni a megkapott 24-es értéket, valamint az előjel szabály alapján is ez adódik, tehát megállapíthatjuk, hogy minden esetben akár balról, akár jobbról határozom meg a egyes értékeimet, ugyanarra megoldásra jutunk, tehát bármelyiket választhatjuk, és akkor ez alapján az is belátható, hogy érdemes mindig célszerűen az egyszerűbb részről vizsgálódni, tehát itt a B keresztmetszetnél jóval egyszerűbben jutottunk megoldásra jobbról számítva, tehát ahol kevesebb erővel van dolgom, ahol kevesebb hatást kell összegeznem, arról érdemes számolni. Megvan a 24-ünk, kössük össze az előző értékünkkel, illetve nézzük meg az utolsó keresztmetszetben mi történik. Itt már mindenképp érdemes jobbról számolni. Ebben a keresztmetszetben vizsgálódok, tőle jobbról semmilyen hatás nem forgat, tehát a végén itt is nullának kell lennie. Ezt is összekötöm lineárisan, és akkor ebben az esetben meg is van a nyomatéki ábránk. Megint ellenőrizzük le a vonalainknak a meredekségét. A harmadik szakaszon ez az érték 12, ez 24, vagyis összesen 36-ot emelkedik. 2 méteren 36 per 2 az 18 lesz, tehát a nyíróerő értékem ennek megfelelő. Az utolsó szakaszon pedig a 24-et emelkedünk, megint csak 2 méteren 24 per 2, 12, itt is megfelel ennek a nyíróerőábrám, illetve fordítva is eljárhatunk a területeket, számítjuk ki, ott is ugyanerre a megállapításra juthatunk. Érdemes még itt is megállapítani azt, hogy megint történt egy előjelváltás, tehát az emelkedő ábrám újfent lefelé tartó ábrába alakult át, tehát itt is egy szélső érték jött ki. Ahol pozitív volt a nyíróerő, ott lefelé tartott az ábránk, ahol negatív volt a nyíróerő, ott pedig fölfelé tartotta a nyomatéki ábránk.